Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Városok. Ezt a címet adtam a mai könyvajánlomnak, még akkor is, ha háromból az egyik kicsit kilóg ebből. Talán egyetért velem, kedves hallgató, abban, ha egy-egy városhoz egy kultúrát társítunk, akkor egy írásmód, ami mai napig jelképez egy kultúrát, belefér ebbe a gondolatmenetbe. Az első könyv szerzője írásszakértő. 4000 évig használták ezt az írást díszítő elemként, feliratként, építési naplóként, legvégül még talán az első regényt is ezen módon jegyezték le. Szentvéset. Ezt a nevet adták időszámításunk előtt a görögök, majd ámultak meg fejtetetlenségén Krisztus után a rómaiak is, míg nem aztán 1799-ben megtalálták a rozetti követ. Ja, még nem mondtam, hogy a hieroglifákról van szó. A második könyv cselekménye két szálon futó családregény. Az egyik szál Amerikába visz. Egy amerikai nő örmény származású férjétől születik egy lánygyermek, ő az egyik főszereplője a történetnek. Rá nagyon nagy hatással van az apja örmény családja. Amikor a szülők elválnak, az anya a volt férj családjának bosszantására egy török férfihoz megy hozzá. Így kezdődik a regényen keresztül húzódó konfliktus expozéja. A másik szál Isztambulba vezet, ahol négy nemzedék török nő él együtt egy lakásban. Mi művelt olvasók tudjuk, hogy messze vezet vissza a török-örmény konfliktus. A következő könyv egyszerre családregény, nem is egy családé, hanem mindjárt haté, akik élete a középkortól napjainkig többször keresztezik egymást. Egy város fejlődés története, amiben művészek, politikusok, királyok, forradalmak, építészek és a szitoljanek alakítják a város arculatát. Akár Bédekkerként is olvasható. Történelmi mű is, amennyiben egy város életét nagyban befolyásolja, hogy milyen társadalmi események hömpölyögnek keresztül az utcáin, terein, parkjain. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, ahol könyvet nyerhet. Akkor vágjunk bele. A Partvonal könyvkiadó adta ki Richard Parkinson az egyiptomi hieroglifák zsebkönyve című munkát. A könyv szerkesztőjével, Korencsi Mártával beszélgetünk. Hieroglifa. Mi ennek a története? Hogyan fejtették meg, hiszen ezek ilyen rajzocskák, amik a falon vannak. Sík felületeken, térben nem látó, nem elhelyezett figurák oldalnézetből. Mit lehet ebből az egészből itt látni? Milyen életek lehettek itt?
Ezt a könyvet a 10-nél idősebb korosztálynak szántuk, pontosan azért, mert a tudósok is nagyon sokára jöttek arra rá, hogyan lehet olvasni ezeket a hieroglifákat. Itt véletlen során megtaláltak egy olyan leletet, egy úgynevezett rozetti követ, amin több nyelven volt ugyanez a felirat, ógörögül, hieroglifákkal, illetve az úgynevezett démotikus írással, és 1824-ben egy francia tudós fejtette meg tulajdonképpen ezt az írást. Pedig ez az írás, ami alfabetikus írásunkhoz képest sokkal hosszabb ideig, mint 4000 éven át használták az egyiptomiak, de maguk a görögök is, meg rómaiak is a csodájára jártak. És hát itt az volt a nagy felfedezés, hogy ezek a gyönyörű szentvésetek, ugye görögül is hieroglifa szó, azt jelenti, hogy szentvéset, ezek első körben betűket, tehát hangokat jelölnek. Tehát mondjuk például a bagoly véset, ez az M betűt jelenti, vagy egy szájvéset, ez az R betűt. Amikor most felfedezték, hogy itt betűkről is van szó, akkor ez már egy nagy lépés volt. Ami miatt mégis bonyolultabb ennek a képjeleknek és hangjeleknek a megfejtése, hogy nem csak egy hang alakról vagy egybetűről van szó, hanem az egyiptomiak kettő, illetve három más hallhangzót is használtak, és csak a más hallhangzókat jelölték, tehát tulajdonképpen a magánhangzókat nem. Ezeknek a betűknek, hangoknak az átírását, úgynevezett transliterálását nagyon könnyű, ez 24, és ehhez járulva még egy pár más hangzó. A betűk átírása, ez az első lépés. Ez ebben a könyvben egy nagyon szép táblázat segítségével mindenki átláthatja, mi a képjel, mi a hieroglifa, ez milyen betűnek felel meg, és maga ez a kép, ez mit jelent. Ez sem mindig olyan egyszerű felfedezni, mint a baglyot, vagy egy házformát, vagy egy fát könnyű felismerni, de itt vannak olyan képi jelek, olyan hieroglifák, amiről ma is vagy több megoldás van, vagy oda van írva, hogy senki nem tudja, hogy ez tulajdonképpen mit jelképez, ez nagyon izgalmas. Viszont második körben az egyiptomiak szemléletét, illetve maguk az írnokoknak a szemléletét is mutatja, hogy egy-egy pici hieroglifa egy szót is jelölhet. Tehát
képi egy, fogalmak.
Ahogy... Igen, tehát egy képi fogalmat, tehát egy kis alaprajz forma, az jelentheti azt, hogy ház. Vagy mondjuk egy zászló, az jelentheti azt a szót, hogy Isten, ugyanis ilyen zászlókkal jelölték az Istenek lakóhelyeit. Most még bonyolultabb, hiszen maga a nyelv az ennél sokkal bonyolultabb, és mondjuk a magyar nyelvben a vár szó is mindent jelenthet, tehát a több jelentésű vagy azonos alakú szavak megkülönböztetésére is használták a hieroglifákat. Determinatívumoknak hívták azokat a képjeleket, amik abban segítették az olvasót, meg hát az írnokot is, hogy ha választani kellett, akkor eldöntsék, hogy itt most éppen miről van szó. Tehát például a bármilyen fáról, növényekről szóló szöveg vagy szó, mellé rakták a fa hieroglifát, vagy ha csillagot raktak, akkor az bármilyen csillaggal vagy csillagászattal kapcsolatos. De tartalmi dolgokban is nagyon sokat segített, például a papirusztikás hieroglifa utalhatott arra, hogy itt valamilyen írással, elvont fogalommal, könyvről van szó. Aztán a hieroglifák jelölhették a szó végét is, tehát ez is egy ilyen segítség volt, hogy voltak olyan hieroglifák, amik csak azt mutatták, hogy ebben a folyamatos vésett szövegben hol van a szó vége. Tehát ez egy nagyon összetett gondolkodásmódot mutatott, és hát pont ezért nagyon izgalmas, és ezért is találta a könyvszerzője arra is alkalmasnak, hogy azok a nagyobb gyerekek, azok a saját képi világukat, a saját titkos írásukat is kifejleszthetik, hiszen a betűket a betűkön kívül a saját kis világukat is visszaadhatják a különböző hieroglifákkal. Nagyon egyszerű példák, hogy a T betű a nőnemnek a jele, vagy a három kis vonalka az a többes számot jelzi. Nyelvtanilag is, meg értelmileg is nagyon sokat segítettek. Vagy például a krokodil az egyiptomiak számára mindig a vadságot, a negatívumot, a mohóságot jelezték. Tehát ha valami olyan szöveg volt, akkor maga a krokodil hieroglifa az ezt is, ezt a tartalmat, ezt a jelentést is erősítette. Vagy például egy hajtincsnek a vésete, ez a hieroglifa, az a gyászt jelenti, ugyanis összeborzolták az egyiptomiak a hajukat, amikor gyászoltak valakit. Az íráskép a hieroglifák segítségével muszáj az egyiptomiak hétköznapjait is megismerni, mert enélkül nem is nagyon lehet érteni, hogy
de hát a gondolatviláguk is, a gondolatviláguk
igen, az egész
is benne
gondolkodásuk.
Van. Igen.
És ez nagyon érdekes, azt gondolom, hogy ez a gyerekek számára is nagyon különleges, tehát ez is az ő kreativitásukat is fejleszt, hogy akár ők maguk is kitalálhatnak ilyen titkos írásokat vagy jeleket, hiszen a saját kultúránkat is vissza lehet adni ezekkel a jelekkel. A szövegnek a különböző szintjét, a betű, a szavak és a tartalmi szintet is nagyon jól lehet vele ábrázolni. Hát igényel némi nyelvtani képzettséget, ezért a 10-12 éves korosztálytól ajánljuk ezt a könyvet.
Többször is mondod ezt a gyerekeket. Én mindaddig, ameddig a fülszöveget, vagy nem tudom, mit el nem olvastam, hogy ez hogy gyerekeknek íródott, azt gondoltam, hogy aki Egyiptomba készül, annak milyen jó tényleg zsebkönyv formájában, akár magával vinni, akár begyakorolni, hogy valamilyen tájékozottságot szerezzen erről az írásmódról.
Hát mindenkit, akit érdekel a történelem, biztos, hogy szívesen forgatja, hiszen azért nagyon sok időt az iskolákban nem is szoktak ezzel tölteni, nincsen idő erre. Tehát minden olyan érdeklődőnek, akit érdekel az egyiptomi kultúra, ugyanis azért itt a feliratok révén megismerhetjük az egyiptomi kultúrának az alapvető sajátosságait, de azért ez egy gyermekkönyv, be is válogatták a szakértők a 2015-50 legjobb gyerekkönyve közé, úgyhogy ez külön nagy öröm, hogy ez így a gyerekekhez is szól, és ez egy hiánypótló írás, de hogyha valaki Egyiptomba látogat, vagy érdeklődött, vagy akár a múzeumba elmegy, ez a könyv nem is titkolja, hogy akár a múzeumi feliratoknak, vagy a papírusztekercseknek a legdekoribb példáit is előhozza, és ezeket is lehet legalább a legegyszerűbb, legalapvetőbb dolgokat megismerni, vagy a fáraók nevét megismerni, vagy a számokat, tehát egy olyan alapvető tudást ad, amivel el lehet boldogulni múzeumba, Egyiptomba, illetve hát lehet játszani ezzel a témával.
A hieroglifa görög szó, jelentése szent véset. Ezt a nevet a Krisztus előtti 5. század táján adták ennek az írásrendszernek az Egyiptomba látogató görögök. A hieroglif írást majdnem 4 évezreden át használták, ez sokkal hosszabb idő, mint amióta a mi ABC-nk forgalomban van. A görögöket és a rómaiakat elbűvölték a hieroglifák, nem véletlenül, hiszen azok annyira különböztek az ő írásuktól. Hadrianus római császár még egy hieroglifákkal dekorált obeliszket is készítetett görög barátjának, a szépséges ifjú Antinoosznak, aki Krisztus előtt 130-ban vízbe fulladt Egyiptomban. Amikor Egyiptomban elterjedt a kereszténység, az emberek nem imádták többé az ősi isteneket, és nem használták többé a hieroglifákat sem. A legkésőbbi, dátumokkal is ellátott hieroglif feliratot egy templom kapujára vésték rá, Filész Szent szigetén Krisztus után 394. augusztus 24-én, amelyet Ízisz istennő Neszmeterahemon nevű papja készített. A felirat Mandulisz isten mellett látható, aminek az alakját a keresztények később szétverték és kivésték. Múltak az évek. Senki nem hagyott hátra olyan könyvet, amelyből kiderülhetett volna, hogy ezeket a hieroglifákat hogyan lehet olvasni. Lassanként az egyiptomi nyelv is kihalt. Kiszorította a kopt és az arab. Végül már senki nem értette az ősi egyiptomi nyelvet és a hieroglif írásrendszert. A Krisztus után 15. században kibontakozó európai reneszánsz idején az emberek úgy vélték, hogy ezek a jelek olyan képek, amelyek titkos tanokat rögzítenek a szimbólumok nyelvén. Mindenféle bonyolult magyarázatokat és megfejtéseket gyártottak a furcsa jelek jelentésére. Ha például egy bagolyábrát látunk, akkor jókkal feltételezhetjük, hogy itt valami madárral kapcsolatos dologról van szó. Néhány görög és reneszánsz tudós azonban agyafúrtabb ötletekkel állt elő. Szerintük ez az ábra akár a halált is jelentheti, mert a bagoly éjszaka és váratlanul kapja el az áldozatát, éppen úgy, ahogy a halál eljön valakiért. De mint látni fogjuk, az igazság az, hogy a bagoly jele egyszerűen az M betűt jelöli. A feliratokat nagyon titokzatossá tette, hogy minden hieroglif jel egy kép, s hogy az egész rendszer teljesen eltért a mediterrán térségben és egész Európában használt alfabetikus írásoktól. Azt viszont már ekkor is tudták, hogy Egyiptom egzotikus, nagyon régi és magas színvonalú kultúra volt, ezért mindenki borzasztóan szerette volna megtudni, miféle titkokat rejtenek ezek a hieroglifák. A tudósok évszázadokon áttörték a fejüket a hieroglifák titkain, de senki nem jutott semmire. Aztán 1799-ben megtalálták a Rosetti követ. Ebben a kőben 3 különböző írásmóddal vésték be ugyanazt a szöveget. Ógörög nyelven, amelyet sok kutató ismert, hieroglifákkal és egy másik, démotikusnak nevezett egyiptomi írásmóddal. Egy fiatal francia tudós, Jean-François Champoy a Rosetti kő és más szövegek felhasználásával 1824-ben rájött, hogy a hieroglifák valószínűleg az ősi egyiptomi nyelv kiejthető betűi. Champoy ismerte az egyiptomi keresztények által használt kopt nyelvet, amelyről helyesen azt feltételezte, hogy az ősi Egyiptomból származott. Ezekre az összefüggésekre és a jelek ismeretére támaszkodva bele tudott kezdeni a hieroglifák elolvasásába.
Véseteknél a figurák arra néznek, ahol kezdeni kell az olvasást, tehát van egy ilyen támpont, általában jobbról balra olvasták ezeket a feliratokat. A fáraóknak, az uralkodóknak a nevei, azok külön ki voltak emelve, ezek a kártusok tulajdonképpen keretben lévő szövegek. A fáraóknak többféle neve volt egy születéskori neve, a trónra kerülésükkor saját maguknak is adtak nevet, illetve mindenféle díszítő jelzőkkel illették a fáraókat, nagyon szerették ezeket az elnevezéseket, és ezeket külön kiemelték. Az isten és fáraó neveket mindig a szócsoportok elejére tették, mert nagyon fontosnak tartották, tehát itt azért elég komoly hierarchikus rend volt, a hieroglifáknál is, hogyha férfiak és nők szerepeltek, mind a férfiakat rakták előre, és hát természetesen itt az uralkodók, vagy azok, akik emelték a különböző oszlopokat, vagy templomokat, akkor itt az ő nevüket is feltüntették, tehát ez nagyon fontos volt a titulus, a név, és ennek a hosszú sora. A hieroglif írás nagyon kevesen értettek hozzá, tehát 100-ból egy ember volt az, aki írástudó volt Egyiptomban, és ezek az írnokok, akik ezek az, az írás tudók közül is általában valamilyen közigazgatási feladatot láttak el. Erről is szó van a könyvben, maguk az írnokok is más szinten művelték ezt a vésést, tehát vannak nagyon szépek, azt hiszem pont a bagoly vésetre, hieroglifára van különböző példa, hogy milyen szinten lehet ez szépen, elegánsan, nagyon kiművelten, nagyon kifinomultan, és nagyon csúnyán is lehetett írni még egyiptomiul. Akkor megjelent a papírus, illetve a papíruson való írás, akkor kialakult a gyors írás, amit hieratikus vagy démotikus írásnak is hívnak, amiben először a hétköznapi szövegeket írták, és ez már egy leegyszerűsített változata volt a hieroglif jeleknek, és ez már olyan kézírás jellege is volt erre, és nagyon szép példák vannak a könyvben.
És itt az egyéniség is, meg az egyéni írásmód is már jól követhető.
A papíruszon ott már ugyanúgy, mint a mi kézírásunknál, a mai modern emberek kézírásánál is nagyon sokféle volt. Volt, ami olvashatatlan, vagy most sem tudják megfejteni, mert annyira más, vagy maga az író, az írnok annyira szabadon bánta a jelekkel, hangokkal és képekkel, hogy ez már annyira egyéni volt.
Nevek átvésése. Ismerik el azt a hitvilágot, ami szerint akinek a nevét kitörlik ezekbe az emlékrendszerekből, a túlvilágon nem fog tovább élni.
Igen, hát ez egyfajta bosszú, vagy a gyűlöletnek is a jele volt, hogy valakinek a feliratát, vagy a nevét átírták, levésték, rávéstek, tehát ez akik a történelmi.
Megsemmisítik tulajdonképpen, ez egy ilyen.
Igen, ez az eltörlöm a föld színéről, és hol az utókor, akkor olyan, mintha megszűnt volna. Hát ezzel is külön foglalkoznak, hogy nézett ki eredeti állapotban, hogy véstek rá, hogy festettek rá.
Megjelenik a korai regény, a papíruszukra írt élettörténet, ami személyes élményeknek a leírása, amikor az írnok elválik már a hivatalos formulától.
Igen, hát itt nem csak síremlékek, vagy nem csak hivatalos feliratokról maradt szerencsére írásos emlék, hanem mondjuk például papíruszon a középbirodalom korából is maradt olyan történet, ami vagy kitalált, vagy igaz történet, de végül is az egyiptomiak hétköznapjáról szól. Ugye a Sinuhe történet a legismertebb, ami papíruszon maradt fönt, aki egy fáraó szolgálatában állt, de aztán el kellett menekülni Egyiptomból, hosszú évekig hazájától távol kellett élnie, de aztán visszatért, és itt kívülállóként is, meg a saját sorsán keresztül is nagyon sok mindent megtudhatunk az egyiptomiak hétköznapjáiról, érzelmeiről, tehát az ottani életről. Hát ez egy nagyon komoly forrás. Akkor is érdekes, hogy ha ez csak egy kitalált történet.
Kurencsi Márta szerkesztővel beszélgettünk, Richard Parkinson, az egyiptomi hieroglifák zsebkönyve című munkájáról, ami a Partvonal könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan fejtették meg az egyiptomi írást. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Az Európa könyvkiadó adta ki Elif Shafak az isztambuli fattyú című regényét. Pechnyó Péterrel beszélgetünk. Két szálon futó családregény, amiről beszélünk. Egyik szál végén van Armanus, az amerikai örmény családból származó lány, a másik szál végén pedig Asia, az Isztambulban élő török lány. Mindkét lány mögött van egy család, a maga megrögzött szokásaival, előítéletével és múltjával. És akkor Armanus, ez az amerikai örmény lány, úgy gondolja, hogy az identitását megkeresni elindul Törökországba, és családi kapcsolatok révén megérkezik Asia családjához Isztambulba. Tehát két egykorú lány, egy amerikai örmény és egy isztambuli török lány találkozik. Egyidősek, és a két család itt összejön. Játszunk el a gondolattal, hogy képzeljük el, hogy mi történik egy ilyen helyzetben.
Véleményem szerint felfedezi a két lány, hogy mennyire hasonló kultúrával rendelkeznek. Nekem is volt alkalmam ellátogatni Törökországba 2007-ben és 2008-ban.
Turistaként voltad?
Nem, egyetemi ösztöndíjjal kint tanultam.
Hol, melyik részen?
Ankara mellett egy városban pedagógiát tanultam, és úgy mentem ki Törökországba, hogy egy szót sem tudtam törökül, és ott kellett minél hamarabb megtanulnom a nyelvet, ugyanis szinte senki sem beszél angolul. Mivel törökökkel laktam, nagyon hamar ragadt rám a török nyelv, de visszatérve Armanus és Asia kapcsolatára szerintem hamar felfedezik, hogy hasonló kultúrkörből jöttek, megvizsgálhatnánk azt, hogy hol keresztezte egymást a török és az örmény népnek a történelme. Honnan jött ez a két nép? Ez a történet, Armanus és Asia története egy csak csepp a tengerben, tehát azt mutatja meg, hogy a két nép nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz. Történelemről beszéljünk, hogy hogyan jutottak el idáig, tehát honnan is származnak. Az örmény nép az anatóliai fennsíkra időszámításunk után második-harmadik század környékén érkezik, és az első olyan nép, amely hivatalosan is államvallássá teszi meg a kereszténységet, az első keresztény nép. Ez a nép, ez később elveszti az önállóságát, és nagy hatalmaknak a keresztüzében él. De azt tudnunk kell, hogy ebben a térségben nem csak az örmény vagy a török népek fordulnak elő, hanem jelen vannak a kurdok évszázadok óta, illetve a szír nép is, amely egy keresztény nép volt. Nem tudom, Vera, hallott már róluk?
Szírekről persze, ami a napi újság ír.
Ők például nagyban különböznek a jelenlegi szírektől, akikről hallunk, ugyanis ők az arámi nyelvet beszélték, amit maga Jézus is beszélt az ő idejében, és az arab hódítás előtt az egész szíriai, libanoni térségben ezt a nyelvet beszélték. Mohamed próféta kinyilatkoztatásai után megkezdődött az arab hódítás, szinte teljesen elsöpörte ezt az arámi nyelvet beszélő kisebbséget, de mégis megmaradt néhány városban és elhagyatott sivatagban. A témát két oldalról közelíteném meg, egyrészt a vallási, másrészt pedig a nagyhatalmi játszmáknak az oldaláról. Vallási értelemben az iszlám és a kereszténység összecsapása jellemezte a térséget évszázadok óta. A bizánci birodalom élethalál harcot vívott az arab hódítókkal évszázadokig, majd elesett 1453-ban Konstantinápolyt meghódította hódító Mohamed, és ő megalapította az oszmán birodalmat. Örményekről szeretnék beszélni egy struktúrában nézve, hogy adott egy nép, egy etnikai kisebbség Anatóliában, nagyhatalmak ütköző zónájában élt, ugyanúgy amúgy, ahogy Magyarország az oszmán birodalom és a Habsburg monarchia keresztüzében teljesen felőrlődött, hasonlóan értelmezhető Örményország története is, amely az oszmán birodalom és a Safavida Perzsia közt élte mindennapjait. És egyszer ezen az oldalon, máskor meg azon az oldalon kellett élet-halál harcot vívnia, és kisebb királyságokat is alapított, de végső soron mindig alkalmazkodnia kellett a birodalmakhoz. Ez megfigyelhető volt a bizánci birodalomban is, és később az oszmán birodalomban is komoly tisztségeket töltöttek be az örmények. Ugyanis az oktatásuk nagyon fejlett volt, illetve a kultúrájuk, és nagy hangsúlyt helyeztek arra, magára az örmények nevelésére, és ezért magas állami hivatalokat is betöltöttek az örmények. Mind a két birodalomban nagyon befolyásos tisztségeket töltöttek be az örmények.
Mi van ebből a 1900-as évek elején, illetve a még korábbi történelmi korokba visszanyúló örmény-török konfliktussal?
Évszázadokig nem volt érezhető az örmény-török konfliktus, hanem ezek a népek egymás mellett éltek békében. Különféle forrásokban találkozhatunk ezzel, azt hiszem Mikes Kelemen levelében is megemlíti, hogy amikor Rákóczi fejedelem, a mai Tekirdág, mi Rodostónak nevezzük, amikor oda menekült a fejedelem, akkor egy örmény kereskedőnek a házát sajátították ki a számára, és egy örménynek a házába költözött be. Amit láttam Anatóliában, hogy nagyon sok helyen a városiasodás összefüggött az örményekkel olyan szinten, hogy minden egyes városban láttam örmény templomot Nyugat-Anatóliában, elég rossz állapotban. De annak ellenére, hogy keresztények voltak, békében tudtak együtt élni oszmánokkal, mivel az iszlám hitben kitaláltak egy státuszt a keresztényeknek, és nagyon fontos volt maga a társadalomban az ő létük. Ez az úgynevezett dhimmi volt, amely azt jelentette, hogy adókötelesek voltak azok a keresztények, akik az iszlám birodalmakban éltek, vagy országokban, adóztak azért, hogy a vallásukat szabadon gyakorolhassák. Az örmények megtartották a vallásukat, de az iszlám hódítás kezdetén, amikor a szeldzsuk törökök elfoglalták Anatóliát a 11. században, még nem volt teljesen eldöntött, hogy az egész lakosság iszlamizálódik. Általában a hódítás egy néhány tízezres iszlám hitet követő hódítósereg érkezett meg egy nagyobb térségbe, és az Anatóliában nagy részt keresztények éltek. De mivel volt ez az adó, amiért meg kellett fizetniük a kereszténységet, ezért sokan áttértek az iszlám vallásra. És a kereszténység az évszázadok során egyre inkább eltűnt. Hogy az adót elkerülhessék, rengeteg család inkább áttért az iszlám vallásra.
A folytonosság érzése csodálatos kiváltság. Az ember tagja egy közösségnek, amelyhez bizalommal fordulhat, kezdte Asiya. Ne érts félre! Tudom, hogy a családod számára mennyire fontos és felkavaró a múltatok, és minden körülmények között tiszteletben tartom, hogy igyekeztek ápolni az emlékeiteket, nehogy őseitek szenvedése a feledés homályába merüljön. De éppen ezen a ponton nyílik szakadék közöttünk. A tiéd egy múltbeli időutazás, egyféle emlékfetisizmus. Én pedig szeretnék inkább olyan lenni, mint dédmama. Bár ne emlékeznék semmire. Miért rettegsz ennyire a múlttól? Asiya úgy érezte magát, mint akinek büszkeségébe gázoltak. Nem rettegek. Isztambul délnyugati fuvallatai jobbra-balra repítették hosszú szoknyáját és cigarettája füstjét. Hirtelen megtorpant. Csak nem a múltba, hanem a jövőbe nézek. Ezt választottam, ennyi. Hiszen nem kell választanunk, ellenkezett Armanus. De nekem kell. Teljesen őszintén mondom, a magamfélék nem képesek a múltba fordulni. Megmondjam, hogy miért nem? Kérdezte Asiya hosszú hallgatás után. Nem mintha nem törődnék a múltammal, de semmit sem tudok róla. Szerintem jobb ismerni a múltbeli eseményeket, mint semmit sem tudni róluk. Armanus arcára döbbenet ült ki. Az imént még azt mondtad, hogy nem akarod megismerni a múltadat. Most mást mondasz. Tényleg? Kérdezte Asiya. Akkor inkább úgy mondom, hogy ezzel kapcsolatban ambivalens érzéseket táplálok. Pajkosan nézett barátnőjére, de később komoly hangon folytatta. A múltamról csak annyit tudok, hogy történt valami rossz, de sosem fogom megtudni, hogy pontosan mi. Számomra most kezdődik a történelem. Nincs időbeli folytonosság.
Anatólia, oszmán. Az anatóliaiak, mintha vidékiséget jelentenék, és az oszmán pedig az városias, népi, urbánus vonalot is megvan-e?
Igen, a mai napig észrevehető. A modern Törökországot nagyban jellemzi, hogy a városok rendkívüli mód felduzzadtak, és rendkívül kevés ember marad vidéken. Az Oszmán Birodalmat az jellemezhette, hogy a vidéki társadalom is eléggé fejlett volt, és nem voltak annyira megapoliszok kialakulva. Isztambul is egy időben 1-1,5 millió lakossal büszkélkedhetett az 1900-as években, amíg a mai napon több mint 14 millióan élnek benne. Az Oszmán Birodalom idején a népesség úgy oszlott el, ahogy a mezőgazdaság vagy a kereskedelem megkövetelte.
Amikor megérkezik örmény lány, akkor egy olyan családba érkezik meg, ahol 4 nemzedék él együtt, Isztambulban. Mintha leképeznék a társadalmat. Kezdve a nagyon vallásos, naponta többször imádkozó fejkendőt viselő testvér, vagy a miniszoknyába járó, tetováló szalont működtető lányanyáról ráadásul, aztán olyan a szabályokba bemerevedett tanár, vagy a dzsinekkel társalgó jósnő. Akkor vannak a nagyszülők, akik hagyománytisztelők, és állandóan a múltban élnek, és a múltban gondolkodnak. Ez a lakásnyi nő mennyiben képezi le az isztambuli társadalmat?
Elég jól megmutatkozik benne. Az isztambuli társadalomnak is van egy olyan köre, egy felső 10 000, vagy akár 1000-es nagyságrendű emberről is beszélhetünk. Ténylegesen részt vesz a világpolitikában és a világgazdaságban, de a többség szegény körülmények között él, de amikor Isztambulban jártam, azt tűnt fel, hogy nem lehet érezni a szegénységet.
Szekularizált egyébként Törökország, azt mondhatjuk?
Nagy része igen, de nagyon jellemző a múltba révedés is. Nagyon sok helyen fontos még mindig a vallás és a hagyományoknak a megtartása. Mind a kettő jelen van egyenlő mértékben török társadalomban.
100 évvel ezelőtti történelmi esemény, ami meghatározhatja a mai napig is a kapcsolatot az örmény-török népcsoport között. Igazán azt próbáltam itt firtatni, hogy mennyire érzékelhető ez a mai nap, de próbáljunk meg a hazai saját viszonyainkra rátérni. Tudunk-e egy olyan történelmi eseményt mondani, amivel érzékeltetni tudjuk, mihez lehetne ezt hasonlítani? Ha azt mondom, hogy Trianon, annak a megítélése, ha 5 ember együtt van, az 5 félét fog erről a dologról rögtön mondani. Hasonlóan gondolkodnak a törökök is ezzel az egymás mellett élésnek, ezzel a múltbéli tapasztalatával?
Igen, ellenkező véleményekkel lehet találkozni ezzel a konfliktussal, de leginkább ahhoz tudnám hasonlítani ezt az eseményt, amikor Magyarországot megszállták a német csapatok 1944 márciusában, és megkezdődött a vidéki zsidóságnak a deportálása, és mai napig Magyarországnak is rengeteg elszámolni valója lenne. Ez egy érzékeny téma. Rekordidő alatt, azt hiszem 8 hét alatt 400 ezer vidéki zsidót deportáltak a haláltáborokba, és mintegy a megszálló német hadsereg pár ezer katona volt, és a magyar csendőrség tevőlegesen részt vett a deportálásokba, és a Magyar Vasút is, ahogy Bibó István is megírta. Ebben az időben jöttek rá arra az emberek, hogy beköltözhetnek olyan házakba, elfoglalhatnak olyan vagyonokat, amiket más hozott létre, de valamilyen oknál fogva őket elküldték, a nemzet kidobta magából. Valószínűleg a mai napig következményekkel járt a magyarok mentalitására. Hogy ekkor találkozhattak ezzel, hogy lehetséges ilyen. És számomra az ilyen esetek azt mondják leginkább, hogy Schindler listája, vagy a Saul fia, mint filmalkotások is folyamatosan arról gondolkodtatnak el, hogy egy ilyen esetben vajon nekünk lenne erőnk másképp cselekedni, mint az elődeinknek.
De mit csinálnék én?
Mit csinálnék én ebben a helyzetben, amikor a többségi társadalom kivet magából, démonizál egy kisebbséget. A gimnáziumban is, mikor levetítették a Schindler listáját, figyeltem a társaim reakció, hogy az osztályfőnök megkérdezte, hogy mit gondolnak erről, és én úgy éreztem, hogy álságos dolgokról volt szó. Először életemben éreztem úgy, hogy nem értek velük egyet, ugyanis szerintem ezek az alkotások, meg a múlt azt üzeni nekünk, hogy nekünk nyitott szemmel kell járnunk, és el kell minket gondolkoztasson, hogy vajon egy ilyen kiélezett helyzetben lenne erőnk jól cselekedni.
Pechnyó Péterrel beszélgettünk Elif Safak az Isztambuli Fattyú című regényéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a két család közötti történelmi konfliktus oka. Megfejtését a keménykötés kukac@civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Az Alexandra könyvkiadó jelentette meg Edward Rutherford Párizs című regényét. A kötet felelős szerkesztőjével Milbacher Róberttel beszélgetünk. Azt írta, hogy szívesen beszélne a szerkezetről, a műfajról. Hát akkor kezdjük ezzel.
Ez egy nagyon érdekes műfajú regény, ugyanis több hagyományos regény műfajt egyesít magában. És nyilván azért is szeretik olvasni az emberek. Történelmi regényt olvasunk. A történelmi regénynek egy nagyon sajátos változatát. Családregényt olvasunk, ráadásul több családnak a regényét olvasunk. Nem véletlenül ez elég hosszú a regény.
Majdnem 800 oldal, igen.
Egy hagyományos családregény az általában egy, és egy családnak néhány generációjával foglalkozik, míg itt több családnak több generációjával foglalkozik maga a mű. Tehát ráadásul útikönyvként is, akár Bédekerként is lehet olvasni. Ez is egy sajátos változat a Bédekernek. A regény azért érdekes, mert mindegyik műfajnak a hagyományát elég jól ismeri, és ezekből a hagyományokból gyúr egy nagyon sajátos, elég érdekes és elég jól olvasható művet. Hogyha megnézzük a Rutherfordnak a többi regényét, akkor lehet látni, hogy ezt csinálja a London regényével, a Dublin regényével, ezt csinálja a Ruszkával, tehát az orosz regénnyel. A New Yorkot azt nem ismerem, az úgy tudom, hogy nincs magyarra lefordítva. Nem ismerem, nem olvastam, csak olvastam róluk ezekről a regényekről, de úgy tűnik, hogy ez az ő bevett megszólalási módja. Annyiban más ez a történelmi regény, hogy 19. századi történelmi regény az egy ilyen románcos típusú regény. Ez azt jelenti, hogy a történelme az mindig egy valami egyetemes történés. Ez a jó-rossz harcának. Valami nagy elhatározó eseménynek a fényében értelmeződik. Hát soha nem helyi érdekű, helyi értékű csak a történelmi esemény, hanem mindig az igazságnak és a hamisságnak, a gonosznak és az Istennek a csatája múlik ezen. Ezzel azért a 21. századi történelmi regény ettől egy picit eltér, és itt van egy nagyon érdekes, olyan, mintha a realista regénynek bizonyos elemző, analitikus jellegű szemléletmódját Párizs regény is magába ötvözni, olyan, mintha mondjuk Zola regényt olvasnánk, hogy több generáción keresztül követ egy családot, hogy vele mi történik.
Itt a francia forradalomnak van egy ilyen központi helye ebben a regényben. A francia forradalom megmozgatta az egész francia társadalmat.
Nulla pontot képez az európai történelem, de erről van szó, tehát meg általában a modern Európa szemlélete szerint is. Tehát nyilván a francia forradalom után már semmi nem lehetett olyan, amilyen előtte volt. Van egy
ez ilyen, az origó hitte, igen, ez
ilyen origó, és természetszerű, hogy az a fajta tudat, ami mondjuk a francia nemzet tudatnak nagyon fontos a része, hogy Gloire fogalma, ami a francia forradalomban csúcsosodik ki is. A Gloire fogalom, ez azért érdekes, mert egyesíteni tudja a különböző társadalmi csoport, az arisztokráciát, nyilván vesztese volt a francia forradalomban. Bizonyos értelemben egyet képez, egységet képez. Tehát gyakorlatilag innen eredeztethető a modern francia nemzetnek a létrejötte, ha tetszik. Nyilván ezek túl általános, meg túl nagy szavak. Ennek a regénynek a narratívájában biztosan így történik. És ezért van az, hogy oda konkludál minden, és onnan ágazik el minden a Párizs regényben is. A másik műfaj, amit említettem, ez az útleírás, ez a dédekkel. Azért érdekes, mert mégiscsak egy ilyen időbeli utazásról van szó.
Ahogy építkezik a város.
Hát igen, hogy ott vagyunk, hogy építi az Eiffel tornyot, vagy látjuk még a Montmartre-ot, amikor még nincsen rajta semmi, tehát amikor még nagyon zöld. Látjuk, hogy kik laknak ott. Tehát, hogy egy ilyen alulnézetből mutatja meg azokat az ilyen emblematikus nagy
helyszíneket.
Akár épületeket, akár helyeket, eseményeket, amelyek egyébként persze közben közhelyszerűen jellemzi a Párizst, vagy a francia történet, de mégiscsak ilyen nagy emblematikus helyek, és alulnézetből az egyes ember, vagy egyes családok történetének a fényében sikerül ezt meglátnunk. Ugye ez egyébként annyiban is érdekes, annyiban a történet tudomány is egy kicsit már egy ilyen alulnézeti tudomány, egy kicsit egy ilyen a hétköznapok tudását, a hétköznapok történelmét próbálja nyilván a francia hagyományának megfelelően a középpontba állítani. Tehát azt mutatja meg, hogy miközben van egy elhatározó esemény, mint a francia történelem, alulnézetből milyen értelmezései vannak. Nyilván egy elfogott arisztokrata egészen másképp látja ezt az eseménysort, mint mondjuk egy plebejus polgár. Vagy hát ugyanez a helyzet nyilván a kommünnel kapcsolatban.
Hát ezeknek a megítélése, hogy különböző társadalmi osztályoknak a tagjai más-más módon ítélnek meg helyzeteket. Van egy vacsora, ahol a Dreyfus perről szó van. És ott jelen van a társadalomnak az a rétege, akik mondjuk vezetői értelmiségiei egy országnak.
Igen.
A Dreyfus pernek, vagy Zola megítélése, aki ebbe állást foglalt elsőként.
Látjuk a vita helyzeteket, tehát látjuk azokat a nézőpontokat, amelyek akkor felkavarják, akkor itt a francia társadalmat is nyilván ennek mindenféle vetületét látjuk. Egyébként a regénynek ez a dolga, már a 19. század értelmű definíciója szerint ez a funkciója, hogy több oldalról képes megmutatni egy nagy eseménynek, vagy bármilyen jelenségnek a hatástörténetét, vagy a működését, és ezzel természetesen picit relativizálja a helyzetet, de ugyanakkor sok fényben képesek látni. Szerintem ezt a Párizs regény ezt kiválóan megoldja, tehát ezért nagyon jó olvasni.
Egyszer ebédidőben Frank bevallotta, hogy még most sem érti egészen Párizs földrajzi felosztását. Ezzel kapcsolatban mindenkinek akadt mondani valója. Először is, magyarázta Márk, meg kell értenie, hogy Párizs szerény római településből lett középkori nagyváros. Elmesélte, hogyan terjeszkedett Párizs, ahogy megfogalmazta, mint egy növekvő tojás, hogy az újonnan felhúzott városfalak mind újabb elővárosokat kerítsenek körül. Ott van az Île de la Cité és a Montagne Saint-Genevieve, ahol az egyetem található, épp a régi római fórum helyén, majd a folyón át ellenben a templőnegyed, ahol valaha a templomosok éltek, a közelben pedig a Máre, amit azért neveznek így, mert egy mocsárra épült. A legtöbb városrész megtartotta egy korábbi falu vagy templom nevét, és mindnek megvan a maga sajátos jellege, bár sok kis negyed eltűnt, amikor Haussmann báró a múlt században lerombolta a régi Párizst. És mik ezek a kerületek? Kérdezte Frank. Ezek zavarnak össze igazán. Számaik vannak, mindjárt kettő is. Ráadásul, mintha mindnek saját híre lenne. A pontosság kedvéért, vette át a szót Jules, Nem sokkal a forradalom után Párizs belső részei 12 alprefektúrára osztották, és akadnak, akik még mindig a régi rendszerre hivatkoznak. Jól lehet 1860-ban Párizs egészét 20 új alprefektúrára, avagy kerületre osztották. A Louvre környékével és az Île de la Cité nyugati részével kezdték. Az az első alprefektúra. Ezután csigavonalban az órajárásával megegyező irányban folytatták, az első négyel a jobb parton. A harmadikba került a Temple, a Mare jó részt a negyedikben fekszik. Azután a folyón átkelve következik az ötödik, ami a Latin negyed, a hatodik, ami a Luxemburg kert környéke, és a hetedik, ami kicsit talán rideg, de gazdag, és magába foglalja nem csak az invalidusokat, de az Eiffel-tornyot is. Ekkor újra átkelünk a folyón. A folyótól északdéli irányban egészen a Parc Monceau-ig fekvő jókora terület, kelet-nyugat felé pedig a Diadalív-től a Champs-Élysées-n a Madeleine-ig és az Operáig minden a nyolcadikhoz tartozik. Ez a társasági élet egyik központja. Ekkor újra megkerüljük a várost. 9-től 12-ig a kerületek a jobb parton terülnek el. A 12-dik a Bastille-tól indul, a Faubourg Saint-Antoine-tól a régi Vincennes kapuig tart. Azután vissza a bal partra. Jön a 13., a 14., ami a Montparnasse, majd a 15. Az utolsó öthöz megint folyópartot kell váltani. A 16. hosszú és a város nyugati oldalán vezet a Diadalív, illetve a Grand Armée sugárút felé. Ezen túl fekszik a Bois de Boulogne. A 16. vannak a régi falvak, mint a Passy, ahol Ben Franklin lakott, és a Victor Hugo sugárút, ami nemzetközi hírnévnek örvend. A város északnyugati szélén ott a 17., tőle nyugatra pedig Nui régi faluja, ami egyre felkapottabb. A 18., folytatta az ifjú Jules, mondhatni kimagaslik a többi közül. Ez Clichy és Montmartre. Azután a külső északkeleti peremen fekszik a 19. a Butte-Chaumont parkkal, majd a 20. Belleville munkásnegyedével és a Père-Lachaise temetővel. Általában, vette át a szót Claire, bár az idősebbek nem használják annyit a kerületeket, azt szoktuk mondani az 5. vagy a 6., ha csak nem egy különleges negyedre vagy látnivalóra utalunk. Ha élt a Sacré-Cœur mellett, mondhatja, hogy a 18. lakott, de ugyanúgy azt is, hogy a Montmartre-on. Hasonlóképpen a Montparnasse-nál, vagy az Île de la Cité és a Mare esetében. Ellenben, ha Pigalle-ban él, a Moulin Rouge és a többi rossz hírű mulató közelében, tette hozzá mosolyogva Márk, mondhatja, hogy a 9. lakik. Ezt úgy is érthetik, hogy a tiszteletre méltó Boulevard Haussmann-on. Már értem, bólintott Frank. Jobb lesz tanulmányoznom a térképet. Mindenképpen tanulmányozza a térképet, értett egyet Márk, de személy szerint inkább azt javaslom, hogy éljen sokáig Párizsban.
Az író véleménye mennyiben jelenik meg egy regényben?
Mondjuk az van egy ilyen humanista szemlélet. Ez a fajta humanista szemlélet, ez azért végig ott van a regényben, ami nyilván azért érdekes, mert hát ez a lényeg, hogy a Párizs az nem az egyes monumentumoknak, vagy az egyes épületeknek a története, hanem a benne élőknek a története. Nyilván az üldözötteknek, tehát a Párizsból kiüldözött zsidó családoknak a története, és itt ezek mind-mind olyan történetek, akik beleégnek gyakorlatilag a városba. A De Gaulle funkciója vagy szerepét sokféleképpen meg lehet ítélni, de az is világos, hogy ez a megítélés is ott van a városban, és az ellenkező is ott van a városban. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy nem kisajátító jellegű azért, akkor is, hogyha itt-ott érződik egyfajta elfogultság, de ez egy politika tudományokat végzett angol szerzőről van szó. Nem francia nézőpontok érvényesülnek a regény narrációjában. Végső soron azt üzeni, hogy nem lehet állást foglalni. Ebben az értelemben az szépen megvalósítja, hogy ez a polifonikus regény eszményét, ugye ez a Bakhtini regény eszmény azt jelenti, hogy soha nincs egy igazság a regényben. Tehát egészen egyszerűen a regény nem képes, vagy nem alkalmas arra, hogy egy bizonyos igazságot kiemeljen és kövessen, azt mondja, hogy sokféle igazság létezik, mint ahogy nyilván a valóságban sokféle igazság, sokféle vélemény létezik, és ez a sokféleség adja ki azt a mítoszt, amit Párizs köré épít bárki, aki Párizsra gondol. Mi történik akkor, amikor egy városra gondolunk? Tehát mi jut eszünkbe Párizsok.
Ugye rögtön közhelyek jutnak eszünkbe, fényvárosa.
Hát a szerelemváros, a fényvárosa, de ugyanakkor eszünkbe jutott a bűnváros, a Mulatónegyednek a művészetek városa, hogy egy csomó korabeli művész tűnik föl, akiket szintén viszonylag életszerűen próbál megmutatni, tehát nem a kultuszukat mutatja meg. Tehát azért Villoro is inkább úgy beszél, mint egy kocsma töltelék figura, aki amellett még elég jó író is volt. Nem feltétlenül a kultusz fényébe állítja be ezeket a nagy francia szerzőket, hanem így ilyen szintén emberként mutatja be, ahogy beleilleszkednek a városba, illetve hogy tovább építik magát a várost. Ez a városrajz, ez egy angol találmány, ha tetszik idézőjelbe, hogy ez a John Ruskinnak a Velence kövei című 1853-ban megjelent nagyszabású munkája, hogy Ruskin az egy ideológus író volt, a pre-raffaeliták teoretikusa, és ez a Velence kövei című könyv, ez nagyon hasonló város szellemiséget próbál megragadni a monumentumokkal kapcsolatban, hogy hogy íródik bele a város mítoszába, a történelme, hogy ahhoz a létre. Hát picit azt éreztem az olvasás közben, amikor dolgoztam vele, hogy a Párizs ez nagyon hasonlóképpen jár el. Ez a Párizs angol szerzője nyilván jól ismeri ezt a fajta városleíró hagyományt.
Van egy két amerikai férfi, aki bekapcsolódik itt a családok történetébe, és az ő szemszögükből is láttatja kicsit Párizs. Általuk érzékelteti, amit átélnek.
Magát a könyvet egy ilyen elég európai nézőpontból, az európai kultúrának a nézőpontjából lehet megérteni. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor nagy történeti események azok mindig valamilyen eszmének a kifejeződései akarnak lenni. Valami nagy, az ember felszabadításával kapcsolatos forradalmak, a kommunik. És nyilván az ideológiai eszményeknek pedig a művészet egyfajta olyan hordozója, vagy olyan reprezentációja, amelyek feltételezik egymást is. Ez a fajta európai szemlélet, ez nyilvánvalóan egészen más, mint az amerikai. Most nem akarok ilyen közhelyeket mondani, de nyilván az amerikai mítosz az másképpen működik, mint mondjuk az európai mítosz, és ilyen szempontból a regény valóban tud mutatni ilyen külső nézőpontokat, amiket ön is említett. Magam nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek jó minőségű, színvonalasan megírt lektűrök. Most a lektűr, magyar hagyományban a lektűr is ilyen pejoratív jelentéssel bíró valami. Megnéztem egy könyvmolyon a szerző könyveihez kapcsolt ilyen olvasói véleményeket, nagyon érdekes vélemények, hogy miért szeretik olvasni, miért nem szeretik olvasni. Az igényes lektőrnek van olvasó közönsége, tudnék, egyszerűen valóban egyfajta ilyen hagyománytörténést közvetít ez a fajta. Tehát egy kicsit ilyen pedagógiai funkciója is van, igényes, még egyszer hangsúlyozom, igényes lektőrnek, és szerintem az a Rutherford könyvek azok abszolút alkalmasak arra, hogy így elgondolkodtassa akár a magyar olvasót is, mondjuk az európaiság fogalmáról, vagy a maga szerepéről, egy picit én hiányolom a magyar irodalmi életből ezt a fajta szemléletet. Zárójelben szerintem viszonylag nagy szakmai sikernek örvendő Péter Szigeigei Kitömött Barbára szerintem ebbe a kategóriába tartozik, minden rossz hallás nélkül mondom természetesen. Ez a regény nagyjából testesíti meg, és nem is véletlenül lett nagy sikere. Szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen...
Hol válik el, vagy hol van a distancia az igényes és az igénytelen lektőrnél?
Én elég sokat dolgozom sokféle könyvvel, tehát egyetemi oktató is vagyok, meg szerkesztő is, meg írok is, meg olvasok sokat, megírásnak a módjában. Ha valami tárgyilag hülyeség, akkor az hülyeség, tehát az egyszerűen föl sem merül. De a megírás módja az nagyon fontos. Tehát nagyon sokat gondolkodtam, hogy például a Rózsa neve, vagy mondjuk a Fukó inga, tehát az Éko, ezek az Éko regények, ezek nagyon hasonló karakterű regények. És mondjuk a...
Brown.
Brown könyv, igen. Tehát de mi a címe az első?
Nekem se jött eszembe.
Amit egyébként elolvastam.
Én is elolvastam.
Ugye arról van szó, hogy a könyvek, azok mindig ilyen összeesküvés elméleteket értelmeznek. Maga a sztori egyébként nagyon érdekes mindegyik esetben. És direkt elővettem, miután elolvastam az első nagy sikerült Dan Brown könyvet, elővettem utána a Fukó ingát, ami szintén ugyanezt tematizálja, tehát az Éko regényt is. Azon gondolkodtam, hogy miközben mind a kettő nagyon hasonló összeesküvés elmélet, valami titkos tanok, stb. Tehát ilyen kalandregény szüzsé, mi a különbség? És azt láttam, hogy az a különbség, hogy a Fukó inga megvan írva, A Dan Brown könyv nincs megírva. A Dan Brown könyv tudnék filmnek készült eleve szerintem, tehát eleve úgy olvasandó. Gyakorlatilag nem kell olvasni, nagyjából a lapozás szintjén lehet olvasni. Tehát abszolút a sztorit látjuk csak magunk előtt, még mondjuk az EQ-nak a regénye, akár ugye a legutóbbi a Prágai temető is, meg úgy tudom, hogy meg fog jelenni, most már megjelent a olaszul egy regénye, az összes kísérletekről szóló regénye, de hogy ezek a regények meg vannak írva, ki ezeket a sztorikat papírra veti, azt tud írni. Nem gondolja azt, hogy egyszerűen csak a látás kedvéért, általában a könnyen olvasható regények, azok megpróbálnak ilyen képeket alkotni, és képekből fölépíteni a saját világunkat,
azért, hogy ez könnyen
olvasható.
Ez a fogoldzó, igen. Tehát
azt gondolom, hogy ez a határ, igen. Tehát, hogy valami, mert úgy tudnék, az olvasás az egy olyan folyamat, ami nyilvánvalóan meg kell, hogy dolgoztassa az embereknek az agyát. Akkor van értelme olvasni, hogyha megdolgoztatja. És nyilván a lektűrnek a legalsó szintjei, azok megpróbálnak minél kevesebb befektetést igényelni az olvasótól.
Érzelmekre
hát, még nem is lenne baj, csak az érzelmek szerel kéne olvasni, aztán pedig ezt lefordítani az agyunkba, hogy mi, és akkor utána jött az érzelem, csak hogy megpróbálja a nagyon igénytelen lektűr egy az egybe felkínálni. Uh-huh. Ezeket a jól ismert sémákat, amitől kezdődően persze hát könnyen befogadhatóvá válik, ami viszont felejthető is. Szerintem ez a különbség, legalábbis így próbál magamnak megfogalmazni.
Mühlbacher Róbert felelős szerkesztővel beszélgettünk Edward Rutherford Párizs című regényéről, ami az Alexandra könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mik az igényes lektőr jellegzetességei. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja a rádió honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsorat.